ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ez a Római Levél 12. részének 21. verse, és az egész egyházi esztendőben ezt az igét járjuk körül, több szempontból a győzelmes életről gondolkodunk, ennek a hónapnak a témája pedig a kérdés győzelem, vagy siker, vagy és siker. És így ma Mózes első könyve második részének a 7-től 9. versig terjedő részét, és a 15-től a 17. versig terjedő részét olvassuk, a címe a kis programban, ami hátul még megtalálható, győzelem és siker feltételei. Mózes első könyve második részének a 7. versétől így olvassuk az igét, és formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké, és ültetett az Úristen egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyeztette az ember, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és eledelre jót, az életfáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolta az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Mózes első könyvének első fejezetei természetesen a Biblia olvasó ember számára mindjárt az elején gyűjtik össze azokat az alapkérdéseket, amelyekkel majd a Biblia végig foglalkozni fog, és amelyek a hívő ember életét kezdettől fogva érintik. Minden dolognak a, és mindvégig érintik, minden dolognak a kezdete, az első megjelenési formája, az első minta itt található az igében. És most, amikor a sikerről elmélkedünk, és amikor az elmúlt vasárnap arról gondolkodtunk, hogy Isten győzelemre teremtette az embert, akkor azt is nézzük, hogy mi vagy ki felett való győzelemre teremtett bennünket, hol van ennek a küzdelemnek a lehetséges vagy remélt győzelemnek a szintere, és miközben ezt nézzük, megpróbáljuk megérteni, hogy mivel, kivel szemben kell nekünk magunknak győzni, vagy minden siker már mögöttünk van, minden győzelmet az első emberpár kivívott, és azóta ennek eredményeit őrizgetjük és ápoljuk, azokra emlékezünk. Nem így van, sőt, az első pillanathoz képest új küzdő tér is bukkant fel, és ezen a területen szoktuk életünk legnagyobb vereségeit is elszenvedni, vagy az ezekből való újraéledés, a bűnfeletti győzelem az, ami kikerülhetetlen ennek a témának a tárgyalása közben is. Megint visszamegy az ige ahhoz a gondolathoz, amit már az első fejezetben felvetett. Isten teremtett embert is erre a földre, és meglepő dolgokat mond. Meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, és nem hagyható ki a győzelemnek, a sikernek a gondolatából, hogy Isten miből is teremtette az embert. Azt mondja ugye az ige, hogy formálta az embert a föld porából. Tudni vélik egyes biblia magyarázó bölcs rabbik, hogy az egész föld poráról van itt szó, nem úgy, hogy minden port összegyűjtött, hanem mindenünnen vett porszemeket, és ebből vonják le először azt, hogy Isten az egész emberiséget egy marékból osztotta szét, minden ember testvér, mindenki rokonságban áll. Igen, ez az ige arról szól, hogy ugyanonnan vette Isten a porszemeket. És hogyha ugyanannak a tűzhelynek a helyéről vette, az egyik egy kicsit sötétebb porszem volt, és a másik egy kicsit világosabb, pernyeszínűbb porszem volt, attól az még ugyanarról a földről való, ugyanabból a közegből. És ez bennünket alázatra és tiszteletre int, és arra, hogy ne tekintsünk görbe szemmel a másik porszemre, mert mi is csak egyikei vagy részei vagyunk annak a marék pornak, amiből Isten ezt az egész történetet elindította. A másik dolog, hogy oda köt bennünket ehhez a földhöz. Istennek ez a döntése. Nem vagyunk elvont, ki tudja honnan jött mennyei lények. Hogy van kapcsolatunk az örökkévaló szellemmel, ez benne van ebben az igében szintén, de nagyon idevalósiak vagyunk. Nem kell keresni azt a titokzatos, vagy elsüllyedt, eltűnt, vagy soha nem volt világot, ahová mi csodálatosképpen pottyantunk ide, nem. Ez ugyanaz a föld, amiben a vadisznók dagonyáznak kint az erdőben, amiben magot vetünk, amiből pipacs, gyöngyvirág és a többi kinő, vagy a mamutfenyők is. Ez ennek a földnek az anyaga, de az ember nem csupán anyag, nem csak a földnek a pora, nem mondjuk a csak alatt azt, hogy értéke csekély éppen ezért, nem a földnek a pora, amiből Isten az embert teremtette, hihetetlenül értékes, örökkévaló szeretettel szerette ő ezt a földet, ezt a port, nem véletlenül választotta ki, tehát nagyon nagy gondolat van ebben, hogy innen vette az ember vázát, az ember fizikai szerkezetét adó anyagot, ide kötötte ez a földhöz, nem büntetésből, hanem szeretetből, a nagy lehetőségek terepére küldte. Szóval nem valahonnan a megmagyarázhatatlan titokzatos messzeségből, hanem innen. Ebben nincs vita köztünk és a materialisták között sem. Igen, innen származik az ember maga is. Azt mondja igénk, hogy formálta az Úristen az embert. Itt nem a teremtette szót használja, mert a teremtés, mint egyszer mondtam is már, vagy egyszer másszor, az egyedül Istenre jellemző, az a héber kifejezés, és pedig azért, mert ez a teremtő fogalom, ez azt hordozza magában, hogy a semmiből teremt valamit. Tehát a valami, az általunk megfogalmazható, mondjuk így most ebben a pillanatban por előtti állapot, vagy ennek az anyagnak a látható, tapintható léte előtti pillanat egyedül Istené, a még nem létező anyag nem tudja önmagát kitalálni és megvalósítani, amennyiben van kezdete az anyagnak, és nem a felé megyünk, amit némelyek hisznek, ugyanolyan hívő hittel, mint az Istenben hívő emberek, hogy az anyag örök. Szóval teremteni, az azt jelenti, hogy mikor még nem volt semmi. Valaki kitalálta, és megteremtette annak a feltételeit, hogy legyen. De alkotni, ami itt van, formálni, ami itt szerepel ebben a versben, az a már meglévő anyagból, ahogy olvastuk is, a föld porából. Hát nem a semmiből teremtette, ezért nem használja itt a teremtette szót. Az egy másik kérdés, hogy nem tudjuk utánozni Istent ebben az alkotásában. Sok mindenben igen. Ugyanez a kifejezés szerepel itt, mint profétai bizonyságtételben az agyagedény, a fazekas által készített agyagedény formálásakor. Tehát mintha egy kézműves korongon formálta volna Isten a föld porából, az agyagból, a vörös földből, az Ádám szóban benne van a földnek az összes másalangzója is, tehát minthogyha Isten egy formáló korongon alakította volna ki az Istent, ugyanez a kifejezés szerepel ott is, ahol azt mondja a próféta, hogy a fazekasnak jogában áll az agyagból olyan edényt, olyan rendeltetésű edényt készíteni, amilyet akar. És nem beszélhet vissza a korsó, sem az, amelyiket víz merítésére vagy tárolására formált, sem azt, amit kevésbé tisztességes edénynek, de ugyanolyan szükségszerű edénynek, csak máshol tároljuk, az épületben esetleg. Tehát formálta, és akkor még egy dolgot jegyezzünk meg itt, hogy ebben a fejezetben még egyszer erőfordul a formálta szó, amikor a mezei vadakat, az állatokat formálja Isten. Jó régen föltűnt a Biblia magyarázó bölcseknek, rabbiknak már, hogy nem teljesen egyforma ez a két formálta szó. Amikor az embert formálta Isten, akkor abban a héber kifejezésben ez így hangzik, hogy vajicer, két J betű található, míg az állat formálására említett szóban csak egy J betű található. Nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy elírás történt, de a Biblia másoló bölcsek nem tesznek ilyenfajta engedményeket nekünk, és ez az, ami miatt nem szabad belejavítani a szövegbe, akkor se a hibás, legfeljebb lábjegyzetelni lehet. Mert ki tudja Istennek milyen üzenete van abban, hogy egy szó esetleg hibásan került be a szövegbe. És rögtön gondolkodni kezdenek azon, hogy miért van itt két jod, amiről Jézus azt mondja egyszer, hogy egy jod sem veszhet el a törvényből, az igéből, és azt találják ki, hogy ez a jodnyi különbség az, ami az embert a másik élő, hasonló ösztönlénytől, az állattól megkülönbözteti. A jó és a rossz közötti különbségtételnek a képessége. Egy kis jodnyi, mind a kettő a J betűvel kezdődik. A jó és a rossz különbség tétele képessége az, amiben az ember az állattól különbözik. Az állatnak nincs különösebb felelőssége, bár az ige azt mondja, hogy a kiontott embervért számon kérem az állattól is, így mondja az Úr, mert valami nő felelőssége Istennek tartozása van az állatvilágnak is, de más az embernek a felelőssége, akiről itt ebben a kis szakaszban is olvasunk, és pedig azt, hogy Isten nem egyszerűen úgy a maga gyönyörűségére teremtette az embert. Nagyon nehéz mindig arra a kérdésre válaszolni, hogy mi az ember életének a célja, mert megint csak valami földtől elrugaszkodott választ keresünk erre. Az úgy nem elég, hogy úgy mondjam nekünk, hogy őrizze és művelje a földet. Az nem annyira elég nekünk, hogy itt a föld múló viszonyai között dicsőítsük meg Istent, és ragyogjon az emberi élet úgy, mint ahogy a világ mindenségben örökké rendíthetetlenül ragyog Isten tisztasága, szeretete, alkotókészsége, öröme. Ebben az úgy nem elég a legtöbb embernek egészen addig, amíg meg nem találja Isten kegyelméből a helyét arra a rövid időre, amit Istentől kapott. Hogy mi az ember életének a célja ebben a világban? hát valamilyen egyszerű, mindenki által emészthető dolgot mond itt az ige, hogy az Isten által ültetett kertben sajátítson el olyan ötleteket, amelyek révén aztán majd ő is kerteket ültet a vadonban. De nem csak por az ember. Térjünk vissza még egy pillanatra a 7. vershez, hanem úgy lett élő lényé, beszélő szellemmé, ahogy egy régi zsidó fordítás ezt a helyet idézi, hogy az Úristen lehelt az ő orrába élet leheletet, és ez nem biológiai létezést jelent, hanem az életnek, az élet Istennek tetsző formáját jelenti. Úgy él, úgy elevenedett meg, és úgy indítatott útra, ahogy ez Istenből áradt abban a pillanatban az általa formált testbe. Isten lehelte bele azt a fajta életet, életkedvet, életigenlést, életszeretetet és örömöt, amivel az ember ebben a világban otthon lehet és megtalálhatja a helyét. Milyenre teremtette ezt a világot? Most nem tudom pontosan idézni egyik kedves testvérünket, aki ma reggel az én fülem hallatára tett egy megjegyzést erre az időre. Egy nem túl jókedvű megjegyzést. Nem akarom őt nagyon piszkálni, de nem fog megbántódni, ha felidézem, mert nincs köztünk olyan, aki nem orkott volna már a furcsa idő miatt. Amikor se nem esik, se nem süt a nap, amikor olyan nyúlós, azt szoktuk mondani, lóg az eső lába, vagy a köd a levegőbe, a betegség is könnyebben elér bennünket ilyen időben. És akkor arra gondolunk, hogy hát vajon van-e értelem abban, hogy Isten nem egy egyöntetűen harmonikus és kellemes világot teremtett. És itt találjuk 8. versben, és pedig éppen az Éden kifejezésében azt, hogy Isten nem édeni körülményeket teremtett mindenütt. Az Éden név ugyanis nem egy a perzsából átvett paradicsomi helyzetet jelent elsősorban, hanem elsősorban pusztát jelent. Ugye a Föld is kietlen és puszta volt, amikor Isten mondjuk így rávetette alkotó pillantását. És látott benne valamit, amitől a puszta megváltozott. Nagyon szeretem azt az igét, amelyik azt mondja, hogy tóvá lesz a téli bám. A hitnek, a lelkesedésnek valami olyan szépséges üzenete van ebben a költői mondatban. És igen, Édenné lesz a puszta. Ha Isten oda belép, Édenné lesz a puszta. Persze, hogy mi mindannyian, pláne, hogy van valami tapasztalatunk már jobb időkről, különösen kedves és szép napokról, szeretnénk, ha ab óvó eleve Éden lenne minden. Majd Éden lesz, ha belépsz oda. Éden lett azáltal, hogy Isten belépett oda. De eredetileg ez puszta volt. Puszta volt. Istennek a lelke csak lebegett felette, de aztán belépett oda, és Édenné lett. És Isten nem feltétlenül azt gondolja, majd azért alaposabban körüljárjuk még a dolgot, és azt látjuk, hogy a kezdetben azért kaptunk könnyítéseket, de nem azt gondolja, hogy azok, akikre ő számíthat, azok csak akkor hajlandók jókedvűen jelen lenni ebben a világban, hogyha édenszerűen működteti Isten az ő számukra, hanem hajlandók vele ebben a szent, szép kalandban részt venni, hogy édenné legyen a pusztaság, amely, kedves testvérünk, nem fog megharagudni, bízom benne, hogy most ezt szóba hoztam, hogy ugyan ezen az időjáráson kívülről nem tudunk változtatni. De tudunk örülni ebben a rossz időben annak, hogy mi itt együtt lehetünk. Vagy néha úgy érezzük, hogy az ilyen nagyon zimankós rossz időben odaülni a kályha elé, a kandalló mellé, együtt lenni, kimenekülve a vigasztalan világból azokkal, akiket szeretünk, ez is bele van titkolva ebbe a rossz időbe. Puszta eredetileg, rossz idő eredetileg, látszólag hátrány. Emlékszem, amikor először voltam Izraelben, és onnan délről, ahonnan a honfoglaló törzsek először léptek az ígéret földjére, ránéztem az országra, bár máshogy nézhetett akkor ki, a kémek ugye egészen elragadó élményekkel tértek vissza, de mégis olyan kopárnak, sivárnak tűnt az egész, és akkor az a gondolatom támadt, hogy nem csöpögött a fákról a méz, és nem csörgedezett a patakokban tej, hanem Mózes, Józsué és egy-két ember ott akkor azt értette meg, hogy az Úr velünk lesz, és ez a puszta, ez a kietlen édenkerté változhat. Isten meg fog segíteni bennünket, hogy azzá legyen. Ha mi együttműködünk vele, és az ő szándéka ez, hogy ez a puszta édenkerté változzék, akkor ez meg fog történni. Ha mi önző és mohó módon kisajátítjuk ennek egy részét, akár csak egy fáját is, akkor minden összeomlik, és elkezdődik egy másik történet, ami rehabilitációba torkollik majd, és erről a rehabilitációról, erről az állandó helyreállításról szól aztán immár az embernek az élete. Isten ültetett egy kertet a pusztaságban, mert példát akart adni az embernek, hogy ültessen kerteket a pusztaságban, hogy ne azzal foglalkozzék, hogy a világ, a föld egy nagy pusztaság, egy reménytelen sivatag, hanem kezdjen el kicsi kerteket ültetni a pusztaságban. Ezt mindig lehet, ezt lehet ma is. Hogy nem lesz az egész puszta édenkerté, azonnal lehet. De az én kertem, az én környezetem, legyen azzá Isten segítségével. Isten itt a kertben nagy fásításba kezdett, mint hajdan mi is ezen a szemétdombon. Legalább 300 fát sikerült már eddig itt elültetnünk, és a többsége meg is maradt. Még gyümölcsfák is vannak a kertben. Istentől örököltük ennek az örömét és igényét, hogy ez megtörténjen, hogy ne maradjon szemétdomb és sivatag, hanem legyenek benne fák. Sok fát, némelyeket úgy, hogy azok tekintetre kedvesek legyenek, másokat úgy, hogy eledelre legyenek jók. És a kert közepén két fát, az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. Az életfájáról minden nap lehetett volna enni. Minden nap. Sokszor, sokat, bármennyit, talán az a világ még ilyen állandóan termő fákkal volt tele, ma leszakítottunk egy gyümölcsöt, holnap megint megért, és annyi gyümölcs volt rajta, amennyire szükségünk és étvágyunk akarta. Az élet fájáról lehetett volna egészen a bukásig. A bukás után tiltja meg Isten, hogy az életfájáról vegyen, és ez az életfája majd a Biblia legvégén, a Jelenések könyvében bukkan fel, mint ami gyógyít, vigasztal és hordozza az örök életnek jelképét, jelképes üzenetét. De Isten hoz egy törvényt, és ezt megint csak elmés rabbik diéta törvénynek nevezik. Tehát Isten hoz egy diéta törvényt, és ez az, hogy vannak dolgok, mint egy egyébként is a világban, amelyeket nem fogyaszthatunk. Van, amit senki. Vannak bizonyos növények, gombák, gyümölcsök, akár amelyeket nem fogyaszthatunk, mert méreg van bennük, meg van a helyük a világban, a bennük lévő anyagnak is, de azt nem fogyasztjuk el, nem szabad elfogyasztanunk, mert halált hordoznak magukban. A gyermeki állapot az, amikor mindent a szájába dug az ember, amikor őrizni kell őt, hogy baja ne essék. De a Biblia itt hangsúlyozza, hogy az ember nagykorú. Nem a gyümölcs elfogyasztása után tudta, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem, tudta, sőt fel is mondta ezt a leckét következő fejezetben, majd éppen az asszony a kígyónak, hogy Isten megtiltotta, tudjuk, hogy halál van benne, erre jön aztán a kísértő válasz, hogy nem halsz meg, itt is egy szójáték van, ez a halandóvá leszel kifejezés, amit Isten mond, és a kígyó pedig azzal érvel, hogy nem fogsz azonnal meghalni, próbáld ki, na ugye, nem haltál bele. Szoktuk mondani akkor is, amikor valami engedetlenséget elkövet az ember, aminek a következményei nem azonnal mutatkoznak meg, na ugye nem haltál bele. Igen, nem szoktunk azonnal belehalni, de megindul valami folyamat, amit aztán nem tudunk többé kezelni. És Isten ezt mondta, nem tudod többé kezelni a dolgokat, hogyha hozzá nyúlsz. Most még tudod. Jó, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Jó, a bűn, az engedetlenség gyümölcse ott virít a fán, és szemre kellemes, csorog az ember nyála, ha ránéz. Minden bűn hordozza magában ezt a kívánatos elemet, de nem tudod utána kezelni a dolgot. Magával ránt. Nem abban fogsz tudni különbséget tenni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem nem fogod tudni kezelni, külön választani, egyszerre lesz jó és rossz a számodra is. Mik a győzelemnek a feltételei és alapjai? Itt van ebben az igében, hogy az ember fogadja el azt a helyet, ahol Isten a küzdőteret kijelölte. Azokat a feltételeket. Ne álmodozzon egy másfajta lehetséges variációról. Mi lenne, ha egy másik galaxisról érkeztünk volna, és ábrándozunk, írunk könyveket, készítünk filmeket a más bolygókról érkezőkről, mert ott biztos győzelmesebb, boldogabb tudna lenni az életünk. Nem, Isten, ennek a földnek a porából formált, de ott van bennem az éltet, azt ad életben, az a lehelet, az élet igenlés, az életnek az a fajta értéke, formája, ahogyan Isten lehelte belém. Ezek az én eszközeim, amelyekkel útnak indulok, s a minta az Úr által ültetett kert, és a bátorítás, igen, menj, gondozd ezt, és ültess magad is, küzd le a pusztának a reménytelenségét, lásd a szélfújta porban az Édennek az ígéretét. Isten áldjon meg bennünket abban, hogy lássuk így a világot, amiben Isten elhelyezett bennünket. Amen.